From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. Ezen az ülésen a zenét a Utah állambeli Orem szövegeiben élő apákból és fiakból álló kórus biztosítja.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first
Henry B. Eyring elnök az első elnökség első tanácsosa vezeti ezt az ülést.
Brethren, we welcome you.
Fivérek, köszöntünk benneteket az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciájának általános papsági ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Ezt a gyűlést műholdas adás segítségével világszerte számos helyre sugározzuk a papság viselők számára. Ezen az ülésen zenét az Utah állambeli Orem szövegeiben élő apákból és fiakból álló kórus biztosítja. Corey Mendenhall vezényletével, az orgonán pedig Andrew Unsworth és Clay Christensen játszik. A kórus az Emelkedjen fel szépségében Sion című himnusszal nyitja meg a gyűlést. A nyitóimát azután Larry S. Catcher Elder mondja a 70-ektől.
Our beloved heavenly Father, humbly we bow our heads.
Szerető mennyei atyánk, alázattal hajtunk fejet előtted ma este. Nagyon hálásak vagyunk ezekért a történelmi eseményekért, melyeknek ma részesei lehettünk, és hálánkat és nagyra becsülésünket fejezzük ki az élő profétákért és kinyilatkoztatókért. Nagyon hálásak vagyunk Monson elnökért, ki a te kezed irányítása alatt vezet bennünket. Mennyei atyánk, ma nagy áldásokban részesülhetünk, hogy három csodálatos embert támogathattunk, akiket te felkészítettél arra, hogy ezeket a különleges hivatalokat betöltsék. Imádkozunk értük, és kérünk, hogy áld meg mindannyiukat, és különös áldást kérünk a feleségeikre és a gyermekeikre, családjaikra, hogy ők is felemeltessenek. Ma pedig lehetőségünk van, hogy a te kiválasztott szolgáid által taníthassunk. Imádkozunk, hogy a te lelked velünk lehessen. Különleges áldást kérünk azért, hogy megérintsd mindannak a több tízezer férfinek és fiatal férfinek, akik világszerte összegyűlt ezen a gyűlésen, hogy különleges lelkületet érezhessenek, és érezhessék azt, hogy te általad lettek elhívva, hogy viseljék a szent papságot. Áld meg őket, hogy tiszta életet tudjanak élni, és az ő édesapjainkra is áldásodat kérjük, hogy mindannyian megérthessük a szerepeinket, és hogy édesapáként is példaképek lehessünk a gyermekeink számára. Hálánkat fejezzük ki még egyszer neked, mennyei atyánk, és a te lelkedért imádkozunk, hogy bőségesen kiáradjon ránk, és mindezekért imádkoztunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir will now favor us with
Jesus. A kórus most a Jézus, mikor rád gondolok című himnusszal örvendeztet meg bennünket. A kórus énekét követően örömünkre szolgál, hogy Neil L. Anderson elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kórumából. Őt Randall K. Bennett elder követi a 70-ek elnökségéből.
The Savior perceived the strength or weakness in the faith of those around him.
A szabadító mindig felismerte, hogy a körülötte lévőknek erős vagy gyenge volt-e a hite. Egyiküköz így szólt, elismerően nagy a te hited, másoknak így keserget, ó, ti kicsiny hitűek. Megint másokat így vont kérdőre, hol van a ti hitetek? És volt olyan is, akit Jézus így különböztetett meg, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Én is felszoktam tenni magamnak a kérdést, vajon hogyan látja a szabadító az én hitemet? Ma este pedig tőletek is ezt kérdezem, vajon hogyan látja a szabadító a ti hiteteket? Az Úr Jézus Krisztusba vetett hit nem valami földön túli, megfoghatatlan dolog. A hitben nem a véletlen folytán lesz részünk, és nem is egyfajta születési előjog. Ahogy a szentírások mondják, a hit egy valós dolog. A nem látott dolgokról való meggyőződés. A hit lelki világosságot bocsát ki magából, ez a fény pedig jól felismerhető. A Jézus Krisztusba vetett hit egy mennyei ajándék, melyre úgy terhetünk szert, ha úgy döntünk, hiszünk, majd törekszünk a hitre, és ragaszkodunk hozzá. A hitetek vagy erősödik, vagy pedig gyengül. A hit, az erő egy olyan tantétele, mely nem csupán ebben az életben fontos, hanem a fátyol túloldalán folytatódó fejlődésünk szempontjából is. Krisztus kegyelméből egy nap az ő nevébe vetett hit által fogunk majd megszabadulni. A hitetek jövője nem a véletlenen, hanem a választásaitokon fog múlni. Egy hónappal ezelőtt Brazíliában találkoztam Haroldo Cavalcante-val. 21 évesen keresztelkedett meg, és családjában ő volt az első egyháztag. A hite fényesen ragyogott, ő pedig azonnal elkezdte a felkészülést, hogy misszió szolgálhasson. Haroldo édesanyját azonban sajnos rákkal diagnosztizálták. 3 hónappal később, halála előtt csupán néhány nappal, édesanyja megosztotta Haroldoval a legnagyobb aggodalmát. Nem voltak rokonaik, akik segíteni tudnának. Teljes egészében Haroldónak kell majd gondoskodni a 2 húgáról és az öccséről. Ő ezt ünnepélyesen meg is ígérte haldokló édesanyjának. Napközben egy bankban dolgozott, este pedig egyetemre járt. Továbbra is betartotta keresztelési szövetségeit, a teljes idejű missziós szolgálattal kapcsolatos reményei azonban szerte foszlottak. Az ő missziója innentől az volt, hogy a családjáról gondoskodjon. Hónapokkal később egy úrvacsorai gyűlés beszédre való felkészülés közben Haroldo a szentírásokban Sámuel Saul királyhoz intézett feddőszavait tanulmányozta. Ezt olvasta. Jobb az engedelmesség az áldozatnál. Haroldo ekkor azt a látszólag lehetetlen sugalmazást kapta, hogy engedelmeskednie kell a proféta missziós szolgálatra szólító elhívásának. Az előtte álló akadályokon túlra tekintve hatalmas hittel haladt előre. Haroldo minden egyes brazil kruzérot félretett, amit csak tudott, 23 éves korában megkapta a missziós elhívását. Elmondta az öccsének, hogy a bankszámláról minden egyes hónapban mennyit kell majd kivenni a család részére. Haroldo még mindig nem volt elég pénze ahhoz, hogy a misszió teljes költségét, valamint a testvérei megélhetési költségeit is állni tudja, mégis hittel lépett be a misszionárius képzőközpontba. 1 héttel később megkapta az elsőt a számos áldás közül. A bank, ahol korábban Cavalcante Elder dolgozott, váratlanul megduplázta azt az összeget, amit az ottani munkája végén járt volna neki. Többek között ez a csoda biztosította a szükséges anyagi forrást a missziója, valamint a távollétében a családja költségeinek fedezéséhez. Most, 20 évvel később, Cavalcante testvér a braziliai Recifében a Boa Viagem szövek elnökeként szolgál. Visszatekintve, a következőket mondta arról az időszakról. Miközben igyekeztem igaz lelkűen élni, éreztem a szabadító szeretetét és iránymutatását. A hitem növekedett, ami pedig lehetővé tette számomra, hogy számos kihívást legyőzzek. Haroldo hitét nem a véletlenek, hanem a választásai formálták. Sok olyan keresztény férfi és nő van ma, aki igen mély hittel rendelkezik az Úr Jézus Krisztusban, mi pedig becsüljük és tiszteljük őket. De fivéreim, nekünk valami több is adatott. Isten papsága, Isten hatalma, melyet szent angyalok állítottak vissza a földre. Ez tesz benneteket mássá. Többé már nem semleges területen álltok. A hitetek nem a véletlen folytán, hanem a választásaitok által fog növekedni. Az, ahogyan az életünket éljük, vagy növelni, vagy pedig csökkenteni fogja hitünket. Az ima, az engedelmesség, a becsületesség, a tiszta gondolatok és cselekedetek, valamint az önzetlenség növelik a hitet. Ezek nélkül a hit szertefoszlik. Vajon a szabadító miért mondta azt Péternek, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited? Azért, mert létezik egy gonosz, aki a hitünk lerombolásában találja örömét. Rendíthetetlenül védelmezzétek hát hiteteket. Az őszinte kérdések megválaszolása fontos részét képezi a hitépítésének, ehhez pedig az értelmünket és a szívünket egyaránt használjuk. Az Úr azt mondta, elmédben és szívedben szólok majd hozzád. Nem minden válasz fog azonnal érkezni. A legtöbb kérdést azonban meg lehet válaszolni őszinte tanulmányozás által, Istentől várva a válaszokat. Ha a szívünk nélkül csupán az elménkre hagyatkozunk, akkor nem fogunk lelki válaszokat kapni. Isten dolgait nem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke által. Segítségképpen pedig Jézus egy más vigasztalót is ígért nekünk, az igazságnak ama lelkét. A hit soha nem követeli meg, hogy minden kérdésre választ kapjunk. Azt azonban igen, hogy szilárdan és bátran haladjunk előre, néha felismerve azt, hogy nem tudok mindent, annyit azonban igen, hogy tovább haladhassak a tanítványság ösvényén. Ha valaki a hitetlenek és hitehagyottak által táplált állandó kétségekbe temetkezik, azzal meggyengíti a Jézus Krisztusba és a visszaállításba vetett hitét. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. A Joseph Smith profétával kapcsolatos kérdések például nem új keletűek. Az őt kritizálók már e munka elejétől fogva dobálóznak velük. Azokhoz a hívőkhöz szólván, akik a 21. század színes ablakán keresztül tekintenek rá, és őszinte szándékkal kétkednek a Joseph Smith-szel kapcsolatos, közel 200 évvel ezelőtti eseményekben vagy állításokban, hadd adjak egy barátságos jó tanácsot. Hagyjátok kicsit békén Joseph testvért. Egy nap majd százszor több információval fogtok rendelkezni e témával, e témában, mint amit ma az internetes keresőkben összesen találhattok, és meglehetősen hiteles is lesz. Tekintsünk életének egészére. Joseph szegénységbe született, és csak kevés iskolai oktatásban részesült, mégis kevesebb, mint 90 nap alatt lefordította a Mormon könyvét. Több tízezer becsületes és elkötelezett férfi és nő állt a visszaállítás ügye mellé. 38 éves korában Joseph a vérével pecsételte meg tanú bizonyságát. Bizonyságot teszek arról, hogy Joseph Smith Isten profétája volt. Higgyétek el, és lépjetek tovább. Mind a Biblia, mind pedig a Mormon könyve csodálatos bizonyítékként szolgál arra, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. A Mormon könyve első francia nyelvű kiadását tartom most a kezemben, melyet John Taylor adott ki, amikor 1852-ben elkezdett Franciaországban munkálkodni. A Mormon könyve része vagy egészen mostanra már 110 nyelven érhető el. Lelki és kézzel fogható tanúságként szolgál a visszaállítás igaz voltáról. Ti mikor olvastátok el utoljára a Mormon könyvét az elejétől a végéig? Olvassátok el újra. Növelni fogja a hiteteket. Isten egy másik ajándéka, amely növeli a hitünket, az első elnökség és a 12-ek kórumának útmutatása. A mai napon a 12-ek három új tagját támogattuk. Én pedig üdvözlöm Resband Elder, Stevenson Eldert és Randland Eldert a 12-ek kórumának e szent körében. Pál ezt mondta, ő elhívott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, a szentek tökéletes bítése céljából, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére. Hogy többé ne legyünk olyanok, akiket ides tovahány a hab és hajt tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a téveigés ravasságához való csalárdság által. Az első elnökség és a tizenkettek iránymutatása segít nekünk a hitünk védelmezésében. Jól lehet, a hitetek lángja kezdetben még apró. Az igaz lelkű választások azonban nagyobb bizalmat eredményeznek Istenben, a hitetek pedig növekedni fog. A halandóság nehézségei ellenetek fognak dolgozni, a gonosz erők pedig a sötétségből lesve remélik, hogy teljesen kioldhatják majd a hiteteket. De azáltal, hogy folyamatosan jó döntéseket hoztok, bíztok Istenben és követitek az ő fiát, az Úr még több világosságot és tudást fog küldeni. Hitetek pedig gyökeret ver, és rendíthetetlenné válik. Thomas S. Monson elnök azt mondta, ne féljetek, a jövőtök ugyanúgy fénylik, ahogy a hitetek. Az egyházban lévő fiatal férfiak hite igen figyelemre méltó. Ez év június 12-én kaptam egy e-mailt, melyben arról tájékoztattak, hogy egy utahi püspök a feleségével és két gyermekével együtt egy repülőgép szerencsétlenség során életét vesztette. Egy kis reptérről felszállva Mark Openshaw püspök vezette a gépet, amikor annak a motorja hirtelen leállt, a gép pedig a földbe csapódott. A balesetben Openshaw püspök, a felesége Amy, valamint gyermekeik Tanner és Ellie az életüket vesztették. Az 5 éves fiúk, Max, azonban az üléssel együtt kirepült a gépből, és csodával határos módon néhány törött csonttal megúszta a balesetet. Megtudtam, hogy fiúk, Porter Openshaw Elder akkor éppen a Marshall-szigetek Majuro misszióban szolgál. 17 éves fiúk, Zane, pedig egy cserediák program keretében Németországban van. Felhívtam a Karácsony-szigeten lévő Openshaw Eldert, habár az édesanyja, édesapja, öccse és húga váratlan halála teljesen letaglózta. Openshaw Elder aggodalma szinte azonnal a két öccsére irányult. Végül Openshaw Elder az öccsével, Zinnel együtt úgy döntött, hogy mások segítsenek majd otthon, Porter pedig maradjon a misszióján. Tudták, hogy a szüleik is ezt akarták volna. Amikor Openshaw Elderrel beszélgettem, a szomorúsága mellett a hite lángoló tüzét is éreztem. Biztos vagyok abban, mondta, és minden kétséget kizáróan tudom, hogy a családomat újra fogom majd látni. A megpróbáltatásaink közepette mindig erőre lelünk. Úrunkban, Jézus Krisztusban, Isten mindenható keze annyira nyilvánvalóvá vált, miközben engem és a testvéreimet átsegített ezen a rendkívüli kihíváson. Zane-nel a temetésen találkoztam először. A kápolnában az előttünk lévő 4 koposóra pillantva csodáltam egy 17 éves fiatal férfi hitét, miközben az egybegyűltekhez szólt. A mai napon, mondta, alázatos szívvel és meggyötört lélekkel gyűltünk össze, hogy megemlékezzünk apa, anya, Tanner és Ellie életéről. Együtt beszélgettünk, együtt sírtunk, együtt emlékeztünk, és együtt éreztük Isten kezét. Egy nappal azután, hogy hírt kaptam a balesetről, találtam a táskámban egy levelet anyától. Ezt írta, Zane, ne feledd, ki vagy, és hogy honnan jöttél. Imádkozni fogunk érted, és hiányozni fogsz. Édesanyámnak nem is lehettek volna ennél helyén való utolsó szavai, folytatta az én. Nem tudom, hogy Tannerrel, Ellivel és apával együtt imádkozik értem, és a testvéreimért. Tudom, hogy imádkoznak azért, hogy emlékezzek arra, ki vagyok, mivel hozzátok hasonlóan én is Isten gyermeke vagyok. És ő küldött a földre. Bizonyságomat teszem arról, hogy mindegy, milyen egyedül érezzük magunkat, Isten soha nem fog bennünket elhagyni. Drága barátaim, a hitetek nem a születésetekkel kezdődött, és nem fog a halálotokkal véget érni. A hit egy döntés. Erősítsétek meg a hiteteket, és éljetek úgy, hogy kiérdemeljétek a szabadító, elismerő szavait. Nagy a te hited. Ha így tesztek, megígérem nektek, hogy a hitetek Jézus Krisztus kegyelme által egy nap lehetővé teszi majd számotokra azt, hogy szeretteitekkel tisztán állhassatok Isten jelenlétében. Jézus Krisztus nevében. Amen.
My heart sank during a recent meeting with wonderful Latter-day Saints.
A szívem összeszorult nemrégiben egy gyűlésen, milyen csodálatos utolsó napi szentekkel vettem részt. Azt a kérdést tették fel, hogy ki szeretne újra mennyeatyánkkal élni. Minden kéz a magasba lendült. A következő kérdés ez volt. Ki bízik abban, hogy sikerülni is fog neki? Szomorú, de a legtöbb kéz leereszkedett. Mikor észreveszünk egy hézagot a között, akik most vagyunk, és a között, akivé válni szeretnénk, sokan abba a kísértésbe esnek, hogy elveszítsék a hitüket és a reményüket. Mivel semmi tisztátalan dolog nem lakhat Istennel, ahhoz, hogy újra ővele élhessünk, meg kell tisztulnunk a bűntől, és meg kell szentelődnünk. Ha mindezt egyedül kellene megtennünk, senki nem járna végül sikerrel. De nem vagyunk egyedül. Valójában soha nem vagyunk egyedül. Megkaptuk a menny segítségét Jézus Krisztus és az ő engesztelése révén. A szabadító azt mondta, ha hisztek én bennem, hatalmatokban lesz mindazt megtenni, amit én jónak látok. Ha gyakoroljuk a hitet, a hit növekszik. Gondoljunk át együtt három tantételt, melyek segítenek a mennyatyánkhoz visszavezető utunkon. A legifjabb fiúnokánkkal szemléltetem az első tantételt. Miután megtanult mászni, majd felállni, készen állt, hogy megpróbáljon járni. Az első néhány próbálkozása után elesett, sírt, és a tekintetéből azt olvastuk ki, hogy én ezt ugyan soha, de soha nem fogom újra megpróbálni. Inkább majd mászok. A botladozásai során a szülei nem érezték úgy, hogy reménytelen eset lenne, vagy hogy soha nem fog tudni járni. Ehelyett kinyújtották felé a karjukat, és hívogatták. És figyeltek rá, ő pedig újra megpróbált eljutni hozzájuk, hogy szerető karjukba zárhassák. A szerető szülők mindig kinyújtott karral várják, hogy megtegyük akár a legkisebb lépéseinket is a helyes irányba. Tudják, hogy ha készek vagyunk újra és újra megpróbálni, az fejlődéshez és végül sikerhez vezet. A szabadító azt tanította, hogy Isten királyságának az elnyeréséhez olyanná kell válnunk, mint amilyen a kisgyermek. Így hát lelki értelemben az első tantétel az, hogy azt kell tennünk, amit gyermekként tettünk. Gyermeki alázattal, és készen arra, hogy mennyatyánkra és a szabadítóra összpontosítsunk, lépéseket teszünk feléjük, és soha nem adjuk fel a reményt. Akkor sem, ha elesünk. Szerető mennyatyánk örül minden hithű lépésnek, és ha elesünk, akkor is örül minden erőfeszítésünknek, hogy felkeljünk és újra próbáljuk. A második tantételt két hithű szent illusztrálja, akik mindketten szívből vágytak arra, hogy örökkévaló társat találjanak. Mindketten imádságos és hittelteli lépéseket tettek ezért. Yuri, egy orosz utolsó napi szent, áldozatokat hozott, hogy elmehessen egy hosszú útra a templomba. A vonaton észrevette egy gyönyörű nőt, akinek a tekintetéből vidámság áradt. Úgy érezte, meg kell osztani a nővel az evangéliumot. Nem tudta, mit tegyen, elkezdte hát olvasni a mormon könyvét, remélve, hogy a lány észreveszi. Yuri nem tudta, hogy a hölgy, Maria maga is utolsó napi szent. Mivel a nő sem tudta, hogy Yuri egyháztag, követte azt a készletést, hogy megossza a férfival az evangéliumot. Ezért Maria is elkezdte olvasni a mormon könyvét. Remélve, hogy a férfi majd érdeklődik. Mikor egyszerre felnéztek, Yuri és Maria megdöbbenve látták a másik kezében a mormon könyvét. És igen, miután egymásba szerettek, összepecsételték őket a templomban. Yuri és Maria Kutyapov ma örökkévaló társak, és jelentős mértékben hozzájárulnak az egyház fejlődéséhez Oroszországban. A hangsúly itt nem csak a pár azon készségén van, hogy hittel cselekedtek. Egy második tantételről is szó van. Amikor hajlandók vagyunk hittel cselekedni, az Úr bőséggel ad. Az ő megígért áldásai nem csak arányosak azon hajlandóságunkkal, hogy lépjünk egyet, de meg is haladják azt. Mennyatyánk és a szabadítónk lelkesen várják, hogy megállhassanak. Hiszen csupán egy tized részét kérik annak, amivel ők áldottak meg minket. Azért az ígéretért cserébe, hogy megnyílnak számunkra az egek csatornái. amikor készségesen Jézus Krisztus vetett hittel cselekszünk, és teszünk egy újabb lépést, különösen egy változást vagy bűnbánatot követelő kellemetlen lépést, erővel áldanak meg. Bizonyságomat teszem, hogy az Úr a következő lépéseinkhez, és azokon át is, vezérelni fog minket. Ha hajlandók vagyunk tovább próbálkozni, bűnbánatot tartani, és a mennyi atyánkba és Jézus Krisztusba vetett hittel előre haladni, akkor saját erőfeszítéseinket is felül fogja múlni az ő számunkra adott ereje. A lelki ajándékok nem csak azoknak lettek ígérve, akik szeretik Istent és betartják az összes parancsolatát, hanem szerencsére azoknak is, akik törekednek azok megtételére. Erő azoknak adatik, akik folyamatosan törekednek. Van két alapvető útjelző tábla, melyek hétről hétre a mennyi atyánkhoz vezető utunkat jelölik. Az úrvacsorai szertartás örökös szövetsége és a sabbat megtartása. Russell M. Nelson elnök a legutóbbi általános konferencián arról tanított, hogy a sabbat az Úr számunkra adott ajándéka. Azzal mutathatjuk az Úrnak, hogy szeretjük, ha minden héten odaadóan megtartjuk a sabbatot. Minden sabbatnapon tanúságot teszünk arról, hogy készek vagyunk, vagyis készek az ő nevét magunkra venni, őrá mindenkor emlékezni, és parancsolatait betartani. Bűnbánó szívünkért és elkötelezettségünkért cserébe az Úr megújítja a bűnök bocsánatára tett ígéretét, és lehetővé teszi számunkra, hogy lelke mindig velünk legyen. A Szentlélek befolyása fejleszt, erősít, tanít és irányít bennünket. Ha emlékezünk a szabadítóra, amikor e két fontos útjelző tábla által felé fordítjuk a szívünket, erőfeszítéseinket megint csak felül fogják múlni az ő számunkra ígért áldásai. Megígérték nekünk, hogy ha hithűen megtartjuk a sabbatnapot, akkor miénk lesz a Föld teljessége. A mennyei atyánkhoz vezető út az Úrházához vezet, ahol mi is és elhunyt szeretteink is részesülhetünk a szabadító szertartások áldásaiban. Boyd K. Packer elnök azt tanította, hogy a szertartások és szövetségek hitelesítenek majd minket az Isten jelenlétébe való belépéshez. Imádkozom, hogy mindig érdemesek legyünk templomi ajánlásunkra, hogy rendszeresen használjuk azt, hogy szolgáljunk. A harmadik tantétel, le kell győznünk a természetes ember hajlamát a halogatásra és feladásra. Miközben a szövetség ösvényén haladunk, hibákat fogunk véteni, némelyiket többször is. Néhányan olyan viselkedésformákkal vagy függőségekkel küszködünk, melyek leküzdésére nem érzünk elég erőt. De a mennyei atyába és Jézus Krisztusba vetett hit a cselekvés és az erő tantétele. Ha hajlandóak vagyunk cselekedni, akkor erőt kapunk a bűnbánathoz és a változáshoz. Csak akkor bukunk el, amikor nem teszünk még egy hithű lépést előre. Nem fogunk elbukni, nem bukhatunk el, ha a világ szabadítójával közös igába vagyunk hithűen befogva. Ő vele, aki soha nem hagyott minket cserben, és soha nem is fog. Megígérem nektek, hogy minden egyes hittel telt lépést mennyei segítség fog támogatni. Útmutatást kapunk, amikor mennyei atyánkhoz imádkozunk, és figyelünk a Szentlélekre. Erőt Jézus Krisztus engesztelő áldozatának köszönhetően kaphatunk. Gyógyulást és megbocsátást Isten kegyelmének köszönhetően nyerhetünk. Bölcsességre és türelemre akkor tehetünk szert, ha bízunk az Úr időzítésében. Védelmet pedig Isten élő prófétája, Thomas S. Monson elnök követése által nyerünk. Azért lettetek megteremtve, hogy örömötök lehessen, mely örömet érezni fogjátok, amikor érdemesen tértek vissza mennyei atyátokhoz és szabadítótokhoz, és az ő szerető ölelésük fogad benneteket. Bizonyságomat teszem ezekről a feltétlen igazságokról, szerető mennyei atyátok és az ő fia Jézus Krisztus élnek. Ismernek és szeretnek benneteket. Szeretettel szólítanak arra, hogy tegyétek meg a következő lépést. Ne várjatok. Tegyétek meg most. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
on a signal from the conductor.
A karmester jelzésére a gyülekezet felállva csatlakozik a kórushoz a Dicsérd Urad című himnusz eléneklésében. Az ének után Dieter F. Uchtdorf elnököt fogjuk hallani, az első elnökség második tanácsosát. Utána pedig az én kiváltságom lesz hozzátok szólni. A beszédemet követően a kórus elénekli a Lásd, követlek Uram című himnuszt.
How beautiful to sing together and praise the Lord.
26 Milyen csodálatos együtt énekelni és az Urat dicsérni. 2600 évvel ezelőtt Babilon volt a világ legnagyobb szuperhatalma. Az egyik ókori történész a várost körülvevő falakat úgy írta le, hogy azok 90 méternél is magasabbak és 25 méter vastagok. Fenségében írta, nincs hozzáfogható város.
Fénykorában
Babilon volt a tanulás, a jog és a filozófia világközpontja. Katonai ereje páratlan volt. Porrá zúzta Egyiptom hatalmát. megszállta, felperzselte, és kifosztotta az asszír fővárost, Ninivét. Könnyedén bevette Jeruzsálemet, és elhurcolta Izrael gyermekének legjavát Babilonba, Nabukodonozor király szolgálatába. E foglyok egyike egy Dániel nevezetű ifjú volt. Számos tudós úgy véli, hogy Dániel 12 és 17 éves kor között lehetett abban az időben. Gondoljatok csak bele, szeretett fiatal árni papságviselőim. Dániel nagy valószínűséggel hozzátok hasonló korú lehetett, amikor a királyi udvarba hurcolták, hogy a világi Babilon nyelvét, törvényeit, vallását és tudományát megtanítsák nekik. El tudjátok képzelni, fiatal testvéreim, milyen érzés lehetett számára, amikor otthona elhagyására kényszerítették, 800 kilométeren át meneteltették egy idegen városba, és ellenségei vallását kényszerítették rá. Dániel Jehova követőjeként nevelkedett. Hitt Ábrahám, Izsák és Jákob istenében, és neki hódolt. Tanulmányozta a próféták szavait, és ismerte Istennek az emberekkel való kapcsolatát. Most azonban, igen, fiatalon Babilonba került rabdiákként. Bizonyára szörnyű nyomás nehezedett rá, hogy feladja korábbi hitelveit, és átvegye Babilonét. Ő azonban hű maradt a hitéhez. Szóban és tettben is. Sokan közületek tudják, milyen érzés megvédeni a népszerűtlen igazságot. Napjaink internetes szójárását használva azt mondjuk, hogy akik nem értenek velünk egyet, flémelnek bennünket. Dániel azonban nem csupán a nyilvános kigúnyolást kockáztatta, Babilonban azok, akik megkérdőjelezték a vallási vezetőket, pontosan értették, átvitt értelemben és szó szerint is, mit jelent, ha flémelnek, vagyis beégetnek. Kérdezzétek csak meg Dániel barátait, Sidrákot, Misákot és Abednégót. Nem tudom, mennyire lehetett könnyű Dánielnek ilyen környezetben hívőnek lennie. Vannak, akik hívő szívvel áldottak meg. Számukra a hit úgy tűnik mennyei ajándékként érkezik. Én azonban úgy képzelem, hogy Dánielnek sokunkhoz hasonlóan meg kellett dolgoznia a bizonyságáért. Bizonyos vagyok afelől, hogy Dániel hosszú órákat töltött a térdein imádkozva, a hit oltárára helyezve kérdéseit és félelmeit, majd az Úrra várva megértésért és bölcsességért. Az Úr pedig meg is áldotta Dánielt. Bár hitét próbára tették és kigúnyolták, ő igaz maradt ahhoz, amit saját tapasztalatából igaznak ismert meg. Dániel hitt. Dániel nem kételkedett. Aztán az egyik éjjel Nabukodonozor király álmot látott, mely felkavarta elméjét. Összehívta háttudósai és tanácsadói csoportját, és követelte tőlük, hogy írják le álmát, és jelentsék meg neki annak jelentését. Természetesen képtelenek voltak erre. Senki sem képes arra, amit kérsz, esedeztek. Ez azonban csak tovább hergelte Nabukodonozort, aki megparancsolta, hogy minden bölcset, mágust, csillagjóst és tanácsost szabdaljanak darabokra köztük Dánielt és a többi ifjú tanulót Izraelből. Ti, akik ismeritek Dániel könyvét, tudjátok, mi történt ezután. Dániel egy kis időt kért Nabukodonozor királytól, majd ő és hithű társai az ő hitük és erkölcsi erejük forrásához fordultak.
to God and ask for divine help at this crucial moment.
Istenhez imádkoztak, és isteni segítséget kértek ebben az életbe vágó pillanatban. És akkor Dánielnek megjelentették az a titok látásban. Dániel a meghódított nép ifjú fia, akit kigúnyoltak és üldöztek azért, mert idegen vallásában hitt, a király elé lépett, és kinyilatkoztatta neki az álmát, valamint annak jelentését is. Attól a naptól kezdve, az ő Istenhez való hithűségének közvetlen eredményeként Dániel a király bizalmas tanácsadója lett, aki egész Babilonban tiszteltek bölcsessége miatt. A fiú, aki hitt, és hite szerint élt, Isten férfia lett, proféta, az igaz lelkűség hercege. Vajon mi hasonlítunk Dánielre? Mindannyiunktól, akik Isten szent papságát viseljük, azt kérdezem, hasonlítunk-e Dánielre? Hűségesen állunk-e Isten mellett? Gyakoroljuk is, amiről prédikálunk, vagy pedig csupán vasárnapi keresztények vagyunk? Mindennapos tetteink tisztán tükrözik-e, amiben állításunk szerint hiszünk? Segítjük-e a szegényeket és a szűkölködőket, a betegeket és a nyomorultakat? Csak a szánk jár, vagy lelkesen tesszük is, amiről beszélünk? Fivérek, sokat kaptunk. Megtanították nekünk Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának isteni igazságait. Papsági felhatalmazást bíztak ránk, hogy segítsünk fel a barátainknak, és felépítsük Isten királyságát a földön. A lelki hatalom hatalmas kiáradásának idejét éljük. Rendelkezünk az igazság teljességével. Birtokunkban vannak a kulcsok, hogy megpecsételjük a földön és a mennyben. Korábban soha nem látott szentírások és az élők, proféták és apostolok tanításai vannak a kezünkben. Kedves barátaim, ne vegyük könnyedén ezeket a dolgokat. Ezekkel az áldásokkal és kiváltságokkal komoly felelősség és kötelezettség jár. Nőjünk hát fel ezekhez. Babilon ősi városa romokban hever. Pompája már rég a múlté. Babilon világiassága és gonoszsága azonban tovább él. Most pedig rajtunk a sor, hogy hívőként éljünk egy hitetlen világban. Nekünk jutott a kihívás, hogy nap után gyakoroljuk Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának tantételeit, valamint, hogy Isten parancsolataihoz igazul éljünk. Higgadtnak kell maradnunk a kortárs nyomás ellenében is. Nem szabad, hogy lenyűgözzenek bennünket a népszerű trendek vagy a hamis proféták. Figyelmen kívül kell hagynunk az istentelenek gúnyolódását. Ellen kell állnunk a gonosz kísértéseinek, és le kell győznünk a saját lustaságunkat. Gondoljatok csak bele, mennyivel könnyebb lett volna Dánielnek követni Babilon útját. Félretehette volna a korlátozó viselkedési szabályokat, melyeket Isten adott Izrael gyermekeinek. Lakmározhatott volna a bőséges ételekből, melyeket a király kínált, és elmerülhetett volna a természetes ember világi élvezeteiben. Elkerülhette volna a kigúnyolást. Népszerű lett volna. Beilleszkedhetett volna. Az útja talán lényegesen egyszerűbb lett volna. Persze csak addig a napig, amikor a király követelte álmának megfejtését. Akkor Dániel Babilon több bölcséhez hasonlóan rájött volna, hogy elveszítette kapcsolatát a világosság és a bölcsesség valódi forrásával. Dániel kiállta a saját próbáját. a miénk még folytatódik. Sátán, az ellenségünk azt akarja, hogy elbukjunk. Hazugságokat terjeszt azon erőfeszítése részeként, hogy lerombolja hitünket. Alattomosan azt csugalja, hogy a kétkedők, a szkeptikusok, a cinikusok kiműveltek és intelligensek, míg azok, akik hisznek Istenben és az ő csodáiban, naivak, vakok és agymosodtak. Azt terjeszti, hogy menő dolog kételkedni a lelki ajándékokban és az igaz proféták tanításaiban. Bárcsak segíthetnék mindenkivel megértetni ezt az egyszerű tényt. Azért hiszünk Istenben, amit a szívünkkel és az elménkkel tudunk, nem pedig azért, amit nem tudunk. Lelki élményeink olykor túl szentek ahhoz, hogy világi szavakkal kifejezzük őket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének valósak. Mennyei atyánk lelki lakomát készített a gyermekei számára. Mindenféle különleges ételekkel, amit csak el tudunk képzelni. A cinikusok mégis ahelyett, hogy élveznék lelki ajándékokat, megelégszenek azzal, hogy távolról figyelik, szürcsögetve szkepticizmusuk, kétkedésük és tiszteletlenségük poharát. Miért haladna végig bárki úgy az életén, hogy megelégszik saját értelmének gyertyafényével, amikor azzal, hogy mennyei atyánk felé nyújtja a kezét, megtapasztalhatná a lelki tudás ragyogó napfényét, amely kitágítja elméjét bölcsességgel, és eltölti lelkét örömmel. Amikor ti és én a hitről és hitelvekről beszélgetünk másokkal, nem halljunk egy akran a következő szavakat, bárcsak úgy tudnék hinni, mint te. Az eféle kijelentésben Sátán egy másik megtévesztése rejtőzik. Az, hogy a hit csak bizonyos embereknek elérhető, másoknak nem. A hitnek nincs trükkje. Azonban a hinni akarás jelenti azt a szükséges első lépést, Isten nem személyválogató. Ő a ti atyátok. Beszélni szeretne veletek. Ez azonban egy kis tudományos kíváncsiságot igényel. Kísérletezést Isten szavával. Valamint egy cseppnyi hitet gyakorlását. Kell hozzá még egy kis alázat is, valamint nyitott szívet és nyitott elmét is követel. Kutakodás kell hozzá a szó teljes jelentésében. Végül talán mindközött a legnehezebb az, hogy türelem szükségeltetik hozzá, hogy kivárjuk az Urat. Ha nem teszünk erőfeszítést a hit érdekében, akkor olyanok vagyunk, mint az az ember, aki kihúzza a lámpát, majd szemrehányást tesz, hogy tessék, nem világít. Közelmúltban meglepődtem és elszomorodtam, amikor hallottam egy ároni papság viselőről, aki úgy tűnt, hogy nagyon büszke arra, hogy eltávolodott Istentől. Azt mondta, ha Isten kinyilatkoztatja magát nekem, akkor majd hiszek. Addig pedig saját értelmem és bölcsességem fényére támaszkodom, az igazság keresésének útján. Nem ismerem e fiatal szívét, de nem tudtam megállni, hogy szörnyű sajnálatot ne érezzek iránta. Mi könnyen eldobta az ajándékokat, melyeket az Úr kínált neki. Ez a fiatal ember kihúzta a lámpát, majd önmagával elégedetten megállapította, hogy az nem világít. Sajnos manapság nagyon is népszerű hozzáállásnak tűnik ez. Ha a bizonyítás terhét Istenre helyezhetjük, akkor úgy véljük, felmenthetjük magunkat az alól, hogy komolyan vegyük Isten parancsolatait, és felelősséget vállaljunk a mennyei atyánkkal való kapcsolatunkért. Fivérek, hadd beszéljek nyíltan. Semmi nemes vagy lenyűgöző sincs a cinizmusban. A kételkedés könnyű, bárki képes rá. A hithű élet az, mely erkölcsi erőt, elkötelezettséget és bátorságot követel. Azok, akik erősen kapaszkodnak a hitbe, sokkal lenyűgözőbbek azoknál, akik engednek a kétségnek, amikor titokzatos kérdések vagy aggályok merülnek fel. Nem kell azonban meglepődnünk azon, hogy a hitet nem igazán értékeli a társadalom. A világnak komoly múltja van már abból, hogy elveti, amit nem ért meg. És különösen nehezére esik megérteni olyasmit, amit nem lát. Azonban önmagában az, hogy valamit nem látunk a fizikai szemeinkkel, még nem jelenti az, hogy nem is létezik. Valójában több dolog van a Földön és egen, mintsem bölcselmetek álmodni képes. Könyveinkben, tudományos folyóiratainkban és világi filozófiáinkban. A világegyetem tele van mély és bámulatos csodákkal, dolgokkal, melyeket kizárólag a lelki szemeinkkel lehet látni. Amikor úgy döntünk, hogy hiszünk, bűnbánatra indító hitet gyakorlunk, és követjük szabadítónkat, Jézus Krisztust, akkor olyan nagyszerű dolgok előtt nyitjuk fel lelki szemeinket, amelyeket alig tudunk elképzelni. Ezért aztán a hit egyre erősödik, mi pedig egyre többet látunk. Fivérek, tanúságomat teszem, hogy a szabadító még a legkeményebb időkben is azt mondja majd nektek, amit egy aggódó apának mondott a zsúfolt Galileai utcán, ne félj, csak higgy. Választhatjuk azt, hogy hiszünk, mert a hitben felfedezzük a világosság derengését. Felfedezzük az igazságot, békességre lelünk. Hitünk miatt pedig soha meg nem éhezünk, és meg nem szomjazunk. Isten kegyelmének ajándékai képessé tesznek bennünket arra, hogy hűek legyünk a hitünkhöz, és eltöltik a lelkünket, mint örök életre buzgó víznek kútfeje. Valódi és tartós örömet tapasztalunk majd. Ezért hát, kedves barátaim, szeretett fivéreim, Isten papságában, bármilyen idősek is vagytok, legyen elég bátorságotok arra, hogy higgyetek. Ne féljetek, csak higgyetek. Álljatok Dániel mellé. Azért imádkozom, hogy mindannyian, fiatalok és idősebbek is, megújult erőre, bátorságra és vágyra leljünk a hithez. Jézus Krisztus nevében. Amen.
My beloved brethren, we are grateful that the Lord has called.
Szeretett fivérek, hálásak vagyunk azért, hogy az Úr elhívta Rasband Eldert, Stevenson Eldert és Renlund Eldert az Úr Jézus Krisztus apostolaiként. Szívünk, imáink és hitünk támogatja őket. Tudjuk, mi nagy dolgokra képesek. Azonban nekik is, akár csak mindannyiunknak, szükségük van az elhívásukban arra a megerősítésre, hogy az Úr ott van velük az ő munkájukban. A legfrissebb diakónusnak is szüksége van erre a bizonyosságra, és szüksége van a legtapasztaltabb főpapnak is, aki új elhívást kap. Ezt a bizonyosságot megerősíti annak felismerése, hogy szolgáink keresztül ő hívott el titeket. Buzdításom annak tudatához kíván hozzásegíteni benneteket, hogyha ti megteszitek a rátok eső részt, akkor az Úr az ő hatalmával ki fogja egészíteni erőfeszítéseiteket. Az Úr királyságában kapott minden elhíváshoz többre van szükség az emberi ítélőképességünknél és saját erőnknél. Ezek az elhívások az Úr segítségét igénylik, mely meg is fog adatni. Még a friss diakónus is meg fogja tapasztalni, hogy ez igaz, és az évek során egyre több mindent megtanul majd. Az egyik unokám ma este vesz részt az első papsági gyűlésén itt. 6 napja rendelték diakónussá. Az első papsági feladata várhatóan az úrvacsora kiosztása lesz jövő vasárnap. Azért imádkozom, hogy a maga valóságában lássa majd azt a pillanatot. Talán úgy gondolja, hogy az Úrért végzett munkája abból áll, hogy az úrvacsorai tálcát oda nyújtja az úrvacsorai gyűlésen ülő embereknek. Azonban az Úr céla nem csupán ez, hogy az emberek vegyenek a kenyérből és a vízből, hanem az, hogy megtartsanak egy olyan szövetséget, amely előre viszi őket az örök élethez vezető ösvényen. És ennek megtörténtéhez az Úrnak lelki élményben kell részesíteni azt, akinek a diakónus felkínálja a tálcát. Láttam már ilyet egy idősek otthonában, ahol egy diakónus, előrehajolva, odaadta a tálcát egy őszhajú hölgynek, aki úgy tekintett a kenyérre, mintha valamilyen drága kincset nyújtottak volna neki. Soha nem felejtem el a mosolyát, miközben vett a kenyérből. Majd kezét felemelve megpaskolta a diakónus fejét, mondván, ó, nagyon köszönöm. Ez a diakónus csupán a papsági kötelességét teljesítette. Az Úr azonban megsokszorozta a diakónus tettét. Nyilvánvaló, hogy a hölgy a diakónus szolgálata iránti őszinte hálájának kimutatása alatt a szabadítóra emlékezett. Amikor a diakónus az úrvacsorával szolgált neki, biztosítékot kapott arra, hogy vele lesz a lélek. A hölgy az idősek otthonában aznap nem volt egyedül. A diakónus sem volt egyedül a szolgálatában. Az ároni papságban szolgáló fiatal tanító talán nem is érzékeli, hogy az Úr társa az ő munkájában akkor, amikor elmegy tanítani egy családot. Még mindig emlékszem egy otthonunkba ellátogató fiatal házi tanítótárs egyszerű bizonyságára. A lélek megerősítette a szavait, számomra és a családom számára is. Ő talán már nem is emlékszik arra a napra, de én igen. Az Úr aztán újra felmagasztalja a fiatal férfi erőfeszítéseit, amikor elhívást kap, hogy pap legyen. Először talán olyan valakit keresztel majd meg, akit nem is ismer. Talán aggódik amiatt, hogy a megfelelő szavakat mondja, és hogy jól végezze a szertartást. Az Úr azonban, akit szolgál, felmagasztalja felajánlását. Az illető, akit megkeresztel, úgy döntött, hogy rálép az örök élethez vezető útra. Az Úr megteszi a részét, ami a nagyobb rész. Értem is megtette egyszer, amikor az általam megkeresztelt fiú, arcán végigcsorduló könnyekkel azt súgta a fülembe, tiszta vagyok, tiszta vagyok. Egyik papsági szolgálatból a másikba lépve látni fogjátok, hogy az Úr ott van veletek a munkában. Évekkel ezelőtt egy szövegkonferencián megtanultam ezt, amikor találkoztam az egyik elderek kórumának elnökével. A konferencián 40-nél több olyan ember nevét olvasták fel, akik ott kapták meg a Melkisedeki papságot. A szövegelnök odahajolt hozzám, és azt súgta. Ezek a férfiak mindannyian kevésbé aktív várományos elderek voltak. Meghökkenve kérdeztem az elnöktől, hogy mi volt a programja ezeknek a férfiaknak megmentésére. Egy fiatal emberre mutatott a kápolna hátsó részében. Azt mondta, ott van. Ezeknek a férfiaknak a legtöbbje, amiatt az elderek kórumának elnöke miatt jött vissza. Hátsó sorban ült, néha ott láttam őt világosan hátul, lazán öltözve, ütött kopott csizmát viselt, kinyújtott lábait maga előtt keresztbe téve. Megkértem a szövegelnököt, hogy egy gyűlés után mutasson be neki. Amikor találkoztunk, elmondtam a fiatalembernek, hogy meglepődtem a teljesítmény, és megkérdeztem, hogy csinálta. vállat vont. Nyilvánvalóan nem gondolta, hogy ez az ő érdeme lenne. Majd halkan hozzáfűzte. Ismerek minden inaktív srácot a városban. Legtöbbjük kis teherautóval jár. Nekem is van egy. Ugyanott mosatjuk az autónkat. Idővel összebarátkoztunk. Aztán várok, amíg valami elromlik az életükben. Mindig van valami. Mesélnek nekem róla, meghallgatom őket, és senkit nem hibáztatok. Aztán, amikor azt mondják, hogy valami nem stimmel az életemben, kell lennie valaminek, ami ennél jobb, akkor megmondom, hogy mi hiányzik nekik. És azt is, hogy hol találják meg azt. Előfordul, hogy hisznek nekem. És ha így van, akkor elhozom őket magammal. Láthatjátok, miért volt ilyen szerény. Tudta, hogy ő csak egy kis részt tett meg, a többit az Úr végezte el. Az Úr az, aki megérintette ezeknek a férfiaknak a szívét, a gondjaik közepette. Az Úrtól kapták azt az érzést, hogy lennie kell számukra valami jobbnak, és a reményt arra, hogy rá is fognak találni. A fiatalember, aki hozzátok hasonlóan az Úr szolgája volt, egyszerűen csak hitt abban, hogy ha ő megteszi a ráeső kis részt, akkor az Úr segíteni fogja ezeket a férfiakat a hazavezető, ahhoz a boldogsághoz vezető úton, amelyet csak is ő adhat nekik. Ez a férfi azt is tudta, hogy az Úr azért hívta előtt az elderek kóruma elnökének, mert meg fogja tenni a ráeső részt. Lesznek a szolgálatotoknak olyan időszakai, amikor nem lesz részetek olyan figyelemre méltó és szemmel látható sikerben, amilyenben ennek a fiatal elnöknek volt az elderek kórumában. Ilyenkor kell biztosnak lennetek abban, hogy az Úr az ő felhatalmazott szolgáin keresztül azért titeket hívott el, mert tudta, hogy meg fogjátok tenni a rátok eső részt. Dédapám Henry Eyring misszionáris szolgálatában meghatározó szerepet játszott az Úr szolgáidól kapott elhívásba vetett hit. 1855. március 11-én keresztelkedett meg a Missouri állambeli St. Louisban. Hát március 11-én Missouriban. Nem sokkal ezután Erastus Snow elrendeldőt a paphivatalába. Orson Spencer október 6-án elhívta, hogy szolgáljon missziót a Cherokee nemzet körében. Október 11-én rendelték elderré. Október 24-én lóháton indult el a Cherokee misszióba. 20 éves volt, és még csak 7 hónapja tért meg. Bármely papságviselőnek valaha is volt oka alkalmatlannak és felkészületlennek éreznie magát, akkor Henry Eyringnak volt. Bizonyára csak azért volt mersze elindulni, mert a szíve mélyén tudta, hogy felhatalmazott szolgáin keresztül Isten hívta előtt. Ebben rejlett bátorságának forrása. És ebben kell rejlenie a kis kitartáshoz szükséges bátorság forrásának is, bármi is legyen a papsági elhívásunk. Eyring Elder 3 nehéz éve szolgált már, és amikor meghalt a misszió elnöke, egy 1858. október 6-án tartott gyűlésen Eyring Eldert nevezték ki, és támogatták a misszió elnökeként. Meglepődött, és annyira megdöbbent, amennyire azt egy friss diakónus tenné. Azt írt a naplójába, eléggé váratlanul ért az elhívás egy ilyen felelősségteljes hivatalba, de örömmel elfogadtam a fivérek akaratát, miközben azt is éreztem, hogy nagyon gyenge vagyok, és alig van tapasztalatom. Most már Eyring elnökként 1859-ben bejárta a Cherokee, a Creek és a Choctaw nemzetet. Erőfeszítéseinek köszönhetően az Úr, Henry felézései szerint számos taggal gyarapította egyházát. Megszervezett két gyülekezetet, de megjegyezte, hogy nagyon kevesen élénkek az ügyben. Egy évvel később Henry annak rideg valóságával találta szembe magát, hogy az általa szolgált nép politikai vezetői nem engedik meg többé, hogy az utolsó napi szent missionáriusok végezzék köztük a munkájukat. Amikor azon gondolkozott, hogy mit tegyen, eszébe jutott a korábbi misszió elnökétől kapott utasítás, mely szerint 1859-ig hosszabbítsa meg a misszióját. Az év októberében Henry útmutatást kérve írt Brigham Young elnöknek, de nem kapott választ a kérdésére. Henry beszámolója szerint, idézem, mivel az egyház elnökségétől nem hallottam semmit, imában az Urat szólítottam, és arra kértem, hogy nyilatkoztassa ki nekem elméjét és akaratát azt illetően, hogy maradjak-e, vagy menjek fel Sionba. Idézet vége. Így folytatta. Idézem, imámra adott válaszként a következő álmot kaptam. Azt álmodtam, hogy Salt Lake Citybe megérkezve, azonnal felkerestem Brigham Young elnök irodáját, és ott is találtam őt. Így szóltam hozzá, álmomban, Young elnök, saját elhatározásomból otthagytam a missziómat, ha azonban ez nincs rendjén, akkor készen állok rá, hogy visszatérjek, és befejezzem a missziómat. Az álomban a próféta azt felelte, elég hosszan maradtál, rendben van. Henry azt írt a naplójába, mivel már voltak szó szerint beteljesedő álmaim, hittem abban, hogy ezzel is így lesz. Tehát azonnal készülni kezdtem az indulásra. 1860. augusztus 29-én érkezett meg Salt Lake Citybe, miután szinte egész úton gyalogolt. Másnap elment Brigham Young elnök irodájába. Henry e szavakkal számolt be élményéről. Felkerestem Young elnököt, aki nagyon kedvesen fogadott. Azt mondtam neki, Young elnök, úgy jöttem, hogy nem küldtek értem, és ha rosszul tettem, akkor készen állok rá, hogy visszatérek és befejezzem a missziómat. Brigham Young így felelt, rendben van. Már kerestünk téged. Henry e szavakkal írt az öröméről. Szó szerint beteljesedett hát az álmom. Öröme abból a megerősítésből ered, hogy az Úr együtt munkálkodott vele, és őrködött felette. Megtudta azt, ami mindannyiunkra igaz, hogy az Úr szolgái sugalmazás által ismerik meg az Úr akaratát. És Henry Eyring megerősítést nyert abban, amit én is tudok, hogy a próféta a papság elnökeként Istentől kapott sugalmazás által őrködik az Úr szolgái felett, és gondoskodik róluk. Bármi legyen is elhívásatok a papságban, időnként talán úgy érzitek, mintha mennyi atyánk nem tudna rólatok. Imádkozhattok, hogy megismerjétek az akaratát, és ha őszintén megtennétek bármit, amit csak kér tőletek, akkor választ fogtok kapni. Mennyi atyánk éreztetni fogja veletek, hogy ismer benneteket, hogy értékeli a szolgálatotokat, és hogy éppen arra az Úrtól kapott üdvözlésre váltok érdemessé, amelyet oly nagyon szeretnétek hallani. Idézem, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te Uradnak örömébe. Azért imádkozom, hogy minden papságviselő hittel nyújtsa ki kezét minden olyan lélek megmentésére, akiért felelős. Isten az ő hatalmával fogja kiegészíteni szolgái erőfeszítéseit. Meg fogja érinteni valami az emberek szívét, és olyan döntéseket hoznak majd, melyek az evangélium ösvényén közelebb viszik őket a boldogsághoz és távolabb a bánattól. Azért imádkozom, hogy minden papságviselő érezze mennyi atyánknak, a szabadítónknak, valamint Isten prófétájának szerető és figyelmes gondoskodását az elhívásában. Különleges tanúbizonyságomat teszem nektek arról, hogy a feltámadt Úr Jézus Krisztus szolgálatában vagyunk. Bizonyságot teszek arról, hogy titeket és engem is annak tudatában hívott el az ő szolgálatára, hogy mire vagyunk képesek, és milyen segítségre van szükségünk. A legdédelgetettebb vágyainkat meghaladóan fogja megáldani az erőfeszítéseinket, ha mindenünket odaadjuk az ő szolgálatában. Bizonyságot teszek arról, hogy Isten prófétája, aki az egész papság elnöke szerte a földön, Istentől kap sugalmazást. Hálás vagyok a hithű papsági vezetők által mutatott példáért, bárhol legyenek is. Mennyi atyánk és szabadító, hálásak azért, hogy megteszitek a rátok eső részt. Ismernek és szeretnek benneteket, és gondoskodnak rólatok. Jézus Krisztus nevében, ámen.
Brethren, we are grateful for your attendance.
Fivérek, hálásak vagyunk a ma esti részvételetekért. Hasonlóképpen szeretnénk köszönetünket kifejezni az apák és fiúk kórusának, Mendenhall testvérnek, valamint Answert és Christian testvéreknek a felemelő zenéért, melyet biztosítottak számunkra, és köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak is, akik bármilyen módon segítségünkre voltak a gyűlés előkészületei során. Utolsó beszélünk ezen az ülésen Thomas S. Monson elnök lesz. Az ő beszédét követően az ülés zárásaként a kórus elénekli a Hirdetjük igazságát című éneket. A záróimát azután Stephen W. Owen testvér, a fiatal férfiak általános elnöke mondja.
My beloved brethren, how good it is to be with you once again.
Szeretett fivéreim, jó újra itt lenni veletek. Sugalmazást nyújtottak számunkra a ma este elhangzott szavak. Azért imádkozom, hogy én is irányítást nyerjek mondani valomhoz. Ma esti üzenetem hozzátok. Egészen egyértelmű. Így hangzik. Tartsátok be a parancsolatokat. Isten parancsolatai nem azért adattak, hogy megkeserítsék az életünket, vagy a boldogságunk útjába álljanak. Épp ellenkezőleg. Ő, aki bennünket alkotott, és aki oly tökéletesen szeret minket, pontosan tudja, hogyan kell élnünk ahhoz, hogy a lehető legnagyobb boldogságra tehessünk szert. Olyan irányelvekkel látott el minket, amelyek, ha követjük őket, biztonságban átvezetnek minket ezen a gyakran, bizonytalan, halandó utazáson. Emlékszünk az ismerős himnusz szavaira. Tartsd meg a törvényt, mert lelki nyugalmat és békét ez ad. Mennyei atyánk eléggé szeret bennünket ahhoz, hogy azt mondja, ne hazudj, ne lopj, ne kövess el házasságtörést, szeresd fele barátodat, mint te magadat, és így tovább. Ismerjük a parancsolatokat, ő pedig érti, hogy amikor betartjuk a parancsolatokat, akkor az életünk boldogabb, teljesebb és kevésbé bonyolult lesz. Kihívásainkat és gondjainkat könnyebben viseljük majd, és elnyerjük az ő megígért áldásait. Míg azonban törvényeket és parancsolatokat ad nekünk, lehetőséget is nyújt arra, hogy megválasszuk, vajon elfogadjuk, vagy elvetjük-e azokat. Az e téren hozott döntéseink határozzák majd meg a sorsunkat. Bizonyos vagyok afelől, hogy mindannyiunk végső célja az örök élet mennyei atyánk és az ő fia Jézus Krisztus társaságában. Elengedhetetlen tehát, hogy olyan döntéseket hozzunk az életünk során, amelyek e cél felé visznek bennünket. Tudjuk azonban, hogy az ellenség elkötelezett a kudarcunk iránt. Ő és az ő seregei fáradhatatlanul igyekeznek meghiúsítani igaz lelkű vágyainkat. Súlyos és folyamatos fenyegetést jelentenek örökkévaló szabadulásunkra. Ha csak nem vagyunk mi magunk is fáradhatatlanok a célunk elérésére vonatkozó elkötelezettségünkben és erőfeszítéseinkben. Péter apostol így figyelmeztetett bennünket, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvén, kit elnyerjen. Bár nincsen olyan időszak az életünkben, amikor mentesek lennénk a kísértésektől, ti fiatal férfiak különösen sérülékeny korban vagytok. A tinédzser évek gyakran a bizonytalanság, a meg nem felelés érzése, a kortársaink közti helyünk keresése, és a beilleszkedési próbálkozások évei. Kísértést érezhettek arra, hogy lejjebb adjátok a mércéteket, és ők tömeget kövessétek azért, hogy elfogadjanak azok, akiket a barátaitoknak szeretnétek. Arra kérlek, legyetek erősek és éberek minden olyan dolog kapcsán, amely megfoszthat titeket az örökkévalóság áldásaitól. Az itt és most hozott döntéseitek örökkévaló jelentőséggel bírnak. Az első korintusbeliekben azt olvassuk, idézem, hogy oly sokféle szólás, oly sokféle hang van a világon. Meggyőző hangok, ámító hangok, lealacsonyító hangok, kiművelt hangok és összezavaró hangok vesznek körül minket. Ehhez hozzátehetném, hogy ezek erőteljes hangok. Arra intelek benneteket, hogy tekerjétek lejjebb a hangerőt, és inkább az a halk, szelíd hang befolyásoljon, mely biztonságba vezet benneteket. Emlékeztetlek, hogy valaki, aki felhatalmazással bírt, a kezét a fejetekre helyezte, miután megkeresztelkedtetek, és az egyház tagjává konfirmált benneteket, majd azt mondta, fogadd be a Szent Lelket, tárjátok ki a szíveteket, sőt az egész lelketeket, e különleges hang előtt, amely bizonyságot tesz az igazságról. Ahogy azt Ésaiás próféta megígérte, és füleid meghallják a kiáltó szót. Ez az út, ezen járjatok. Legyünk mindig összhangban vele, hogy hallhassuk vigasztaló, iránymutató hangját, mely biztonságban tart minket. A parancsolatok elvetése utat nyitott afelé, amit én napjaink csapásainak tartok. Ilyen például az engedékenység csapása, a pornográfia csapása, a kábítószerek csapása, az erkölcstelenség csapása, az abortusz csapása, hogy csak néhányat említsek. A szentírások elmondják nekünk, hogy az ellenség mindezen dolgoknak az alapítója. Tudjuk, hogy ő minden hazugságok atya, hogy megtévessze és elvakítsa az embereket. Könyörgök nektek, kerüljetek mindent, ami megfoszthat benneteket a boldogságotoktól, itt a halandóságban és az örök élettől, az eljövendő világban. Ha engeditek neki, akkor az ellenség a megtévesztéseivel és hazugságaival sikamlós lejtőre vezet benneteket, amely a pusztulásotokba visz. Valószínűleg ezen a csúszós lejtőn lesztek már, mire felismeritek, hogy nincs megállás. Hallottátok az ellenség üzeneteit. Alattomosan így hívogat. Ez az egy alkalom nem számít, mindenki csinálja. Ne legyél régi módi. Megváltozott a világ. Senkinek sem árt. Ez a te életed. A gonosz ismer bennünket, és tudja, melyek azok a kísértések, amelyeket nehezen tudunk majd figyelmen kívül hagyni. Mi életbe vágó, hát, hogy folyamatosan éberek maradjunk, így kerülve el, hogy engedjünk az ilyen hazugságoknak és kísértéseknek. Hatalmas bátorság kell majd ahhoz, hogy hithűek és igazak maradjunk az egyre fokozódó nyomás és alattomos hatások közepette, amelyek körülvesznek bennünket, és amelyek eltorzítják az igazságot, lerombolják a jót és a tisztességeset, valamint megkísérlik ezek helyére ültetni a világ emberi filozófiáit. Ha a parancsolatokat emberek írták volna, akkor az emberek kiváltsága lenne megváltoztatni azokat hajlandóság, vagy törvénykezés által, vagy bármilyen más módon. A parancsolatokat azonban Isten adta. Az önrendelkezésünk használatával félretolhatjuk őket. Megváltoztatni azonban nem tudjuk azokat, ahogyan a következményeket sem, amelyek a nekik való engedetlenségből és a megszegésükből származnak. Bár csak felismernénk, hogy a legnagyobb boldogságunk ebben az életben abból származik majd, ha követjük Isten parancsolatait, és engedelmeskedünk az ő törvényeinek. Szeretem az Ézsaiás 32. fejezetének 17. versében található szavakat. Lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse, nyugalom és biztonság mindörökké. Az ilyen békesség, az ilyen bizonyosság kizárólag az igaz lelkűségből származhat. Nem engedhetjük meg magunknak a legkisebb engedékenységet sem a bűnnel kapcsolatban. Nem hagyhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, részt vehetünk csak egy kicsit Isten parancsolatainak áthágásában, mert a bűn vaskézzel ragad el bennünket, melynek szorításából csak kínzó gyötrelmek árán szabadulhatunk. A kábítószerekből, az alkoholból, a pornográfiából és az erköstelenségből származó függőségek valósak, és szinte lehetetlen komoly küzdelmek és sok segítség nélkül megszabadulni tőlük. Ha bármelyikőtök megbotlott az utazás során, biztosítalak benneteket afelől, hogy van visszaút. Ezt a folyamatot bűnbánatnak nevezik. Bár az ösvény nehéz, az örök szabadulásotok múlik rajta. Mi más érné meg jobban az erőfeszítéseiteket? Könyörgök nektek, határozzátok el itt és most, hogy megteszitek a teljes bűnbánathoz szükséges lépéseket. Minél hamarabb láttok hozzá, annál hamarabb lesztek képesek megtapasztalni azt a békességet, nyugalmat és bizonyosságot, amelyről Ézsajás szólt. Röviddel ezelőtt hallottam egy asszony bizonyságát, aki a férjével letért a biztonságos ösvényről, megszegték a parancsolatokat, és eközben majdnem romba döntötték a családjukat. Amikor végül mindketten átlátták a függőség sűrű ködén, és felismerték, hogy milyen boldogtalan lett az életük, valamint mennyi fájdalmat okoztak a szeretteiknek, akkor változtatni kezdtek. A bűnbánat folyamata hosszúnak érződött, és olykor fájdalmas volt. De a papsági vezetők segítségével, valamint a család és a hűséges barátok támogatásával megtették a visszautat. Megosztom veletek Enő testvér bizonyságának egy részét a bűnbánat gyógyító hatalmáról. Idézem, hogyan jut el valaki az elveszett bárányok közül és a bűn markából ahhoz a békességhez és boldogsághoz, amelyet most érzünk? Hogyan történik ez? A válasz az, hogy a tökéletes evangélium, a tökéletes fiú és az ő értem hozott áldozatának köszönhetően. Ahol sötétség volt, most világosság van. Ahol elkeseredés és fájdalom volt, most öröm és reménység van. Végtelenül áldottak vagyunk a változás miatt, amely kizárólag ama bűnbánat révén érkezhet el, melyet Jézus Krisztus engesztelése tesz lehetővé. A szabadítónk meghalt, hogy számotokra és számomra elérhetővé tegye ezt az áldott ajándékot. Annak ellenére, hogy az ösvény tényleg nehéz, az ígéret valós. Az Úr azt mondta a bűnbánóknak, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és vétkeitekről többé meg nem emlékszem. Egész életünkön át táplálnunk kell az erős tanúbizonyságot azáltal, hogy tanulmányozzuk a szentírásokat, imádkozunk és elgondolkodunk Jézus Krisztus evangéliumának igazságain. Ha szilárdan áll, akkor az evangéliumról, a szabadítóról és mennyei atyánkról való bizonyságunk hatással lesz mindenre, amit csak teszünk. Tanúságomat teszem arról, hogy mindannyian mennyei atyánk szeretett fiai vagyunk, akiket céllal küldtek éppen e napokban és korban a földre, és akiknek megadatott Isten papsága, hogy szolgálhassunk másokat, és Isten munkáját végezhessük itt a földön. Azt a parancsolatot kaptuk, hogy úgy éljük az életünket, hogy érdemesek maradjunk e papság birtoklására. Fivéreim, tartsuk be a parancsolatokat, Csodálatos és dicsőséges dolgok várnak ránk, ha így teszünk. Legyen részünk ebben az áldásban. Ezért imádkozom. Jézus Krisztus, a mi szabadítónk és megváltónk nevében. Amen.
Dear Father in heaven.
Drága mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért az igazságért, amely visszaálltott a földre. Nagyon hálásak vagyunk a papságért, amelyet viselhetünk. Köszönjük neked az élő prófétákat és apostolokat. Hálásak vagyunk a Szent Lélekért, azért, hogy ma este tanított bennünket. Imádkozunk, hogy engedelmesek, betartsuk a parancsolatokat, hogy minden
We are grateful for the atoning.
Nagyon hálásak vagyunk a fiad engesztelő áldozatáért. És a benne bevetett hitünk miatt van nekünk is reménységünk. Kérünk, hogy segíts, hogy biztonságban hazaérkezhessünk. És kérünk téged, hogy áld meg bennünket, Ároni és Melkisedeki papságviselőket is, hogy erősítsük egymást ebben a csodálatos evangéliumban. És ezeket mondjuk, fiad Jézus Krisztus nevében. Amen.